segítségünk és Isten tiszteletünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Isten igéjét olvasom úgy, mint az az ige írva található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének a 130. fejezetében. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 130. Zsoltárban Isten így szólít meg bennünket. Zorándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled, legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Istennek szent lelke tegye a szívünkben áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mi is hozzád kiáltunk a Zsoltárossal együtt. Talán a mélységből, talán a sötét mélységből, ahová jutott az életünk, nyomorúságaink, elesettségünk, gyászunk között, talán nem annyira a mélységből, de mégiscsak hozzád kiáltunk, mert Te vagy a mi Istenünk, és Te vagy a mi Urunk. Köszönjük, hogy meghallod a mi kiáltásunkat, hogy füledig eljut a mi szavunk, amit talán csendben, de mégis szívünkben kiáltva mondunk, amit csak Te hallasz, és még az sem, aki mellettünk áll. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a mi imádságaink eljutnak hozzád. És a Zsoltárossal együtt kérjük, bocsáss meg a mi bűneinket. Hiszen ha számon tartod azokat, mindazt, amivel ellened vétettünk, amivel szent nevedet megbántottuk, amivel parancsolataid és törvényeiddel szemben cselekedtünk. Ha ezt mind számon tartod, Urunk, nem állhatunk meg akkor itt. De Te kegyelmes Isten vagy. És mi erre a kegyelmes Istenre várunk most is, aki lehajol hozzánk, aki gazdag a bocsánatában, aki gazdag az irgalmában, aki gazdag a segítségben, mint ahogy Jézus Krisztusban is megmutattad. Rád várunk, Urunk, bűnbánattal, a mélységből kiáltva, életünk különböző dolgait elédhozva, és kérünk téged, jöjj közénk. Rád várunk, szólíts meg bennünket igéddel, vezesd a mi gondolatainkat, figyelésünket, tekintetünket, érzéseinket a Te szent lelked által. Jézusért, a Te szent fiadért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Thank you. Istennek igét, testvéreim, a János evangéliumából olvasom. A János evangélium a 21. fejezetéből az első 14 verset. A felolvasott igét annak hosszúságára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tomás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a Galilai Kánából, meg Zebedeus fiai a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba. De azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves testvéreim, vezérfonalunk szerint nem régen olvastuk ezt az igét János evangéliumából. Amikor megkezdődik az Isten tisztelet, akkor mi is megszoktuk számolni a résztvevőket. Hogy hányan ülnek a padokban, hányan ülnek a karzatban, és hányan ülnek a hátsó padokban is. János evangéliuma, illetve annak szerzője jó harangozó módjára Jézus megjelenésének az kezdetén összeszámolja, hogy hányan voltak ott, hányan voltak együtt. Nem tudom, ki számolta a tanítványokat, akiket felsorol János evangelista, nem sokan voltak. Összesen 7. Kisgyülekezet volt ez. De ez a kis gyülekezet, ez a 7 tanítvány most mégsem azért van együtt, hogy Jézust várja, hogy az ígére várjon, hanem azért van együtt, mert már véget ért a Jézus történet. Mert már Jézus Krisztust keresztre feszítették, és Jézus már nincs többé velük, de ők még együtt vannak egy ideig. És megszólal Péter, ne üljünk itt tétlenül, elmegyek halászni. A többiek ezt jó ötletnek tartották. Ha már együtt vannak, akkor ők is elmennek vele együtt. Összekovácsolt ezt a 7 embert, és a másik 4-et is, aki nem volt ott velük, ez a 3 év, amit Jézussal együtt töltöttek el. És most már úgy érezték, hogy vége szakadt ennek a Jézussal eltöltött 3 évnek, a Mester már nincs itt közöttük, De hát maradjunk még egy ideig együtt. És testvéreim azt folytották, amit korábban tettek. Hát ez jellemző az emberre. Ha egy csoport elmegy kirándulni, egy hét alatt mennyire össze tudja kovácsolni a kirándulás a résztvevőket. Sok új élménnyel, szép alkalmak emlékével a szívünkben térhetünk haza. Most gondoljuk el, hogy Jézus, amikor külön-külön elhívta a tanítványokat, akkor 3 év alatt mennyi sok mindenben volt része ennek a 12 tanítványnak. Mennyi minden összekovácsolta már őket, amit átéltek. Igazi kis közösség lett, akiket Jézus vezetett, és Jézus pásztorolt. Csak hogy véget ért a kirándulás. Csak hogy már nincs Jézus ott velük. Már nem látják őt. De még együtt vannak az emlékek, a közös élmények még összetartják őket. De egy adott pillanatban mégiscsak visszatérnek korábbi tevékenységükhöz. Azt teszik Jézus nélkül, azt kezdik el Jézus nélkül tenni, amit korábban is tettek Jézus nélkül. Hát legalábbis a többség. Elmentek halászni. A tanítványból ismét halász lett. A halászból egy ideig tanítvány volt, és a tanítványból most ismét halász lesz, és Péter ötletére rábólintanak. Hát így vagyunk ezzel mi is, testvéreim. Egy ideig együtt járunk az úton, aztán visszatérünk. Egy élmény, egy közös út, a konfirmációval együtt vagyunk 2 évig, aztán véget ér a konfirmáció, és milyen sokan visszatérnek. Visszatérnek abba az élethelyzetbe, amiben voltak. Vagy összetart bennünket egy ünnep, aztán visszatérünk. Az ünnepre eljövünk, az ünnepsorozatra eljövünk, aztán visszatérünk abba az élethelyzetbe, amiben voltunk. Összefog bennünket egy ideig, hogy Reformáció 500, milyen sokan eljönnek a rendezvényekre, aztán visszatérünk. Véget ér a Reformáció 500 is. És sok más alkalmat is lehetne sorolni. És testvéreim, ebből azt kell látnunk, hogyha Jézus nincs velünk, akkor hiába az összetartozás tudata, az is fontos, de nem elég. Hiába a közös élmények, ez is fontos, de nem elég. Hiába a közös alkalmak, ahol együtt lehetünk, és jól érezhetjük magunkat, ez is fontos, de nem elég. Ebből még nem lesz gyülekezet. Arra van szükség, hogy ebből a 7 emberből gyülekezet legyen. Arra van szükség, hogy ebből a jelenlévőkből, akik itt vagyunk, gyülekezet legyen. Hogy Jézus megálljon a parton. Hogy ő fogja össze azt a 7 embert. Hogy ő fogja össze ezt a gyülekezetet, amit korábban is összefogott. De most már a keresztrefeszítés után úgy látszik, mindennek vége van, de megáll a parton Jézus. Ekkor válnak ismét a halászokká lett tanítványok közösségéből a tanítványok gyülekezetévé. Ekkor vannak együtt a hajóban, nem csak úgy, mint halászok, hanem úgy, mint gyülekezet. Ekkor vagyunk együtt a templomban, nem csak úgy, mint írástudók, mint mérnökök, mint nyugdíjasok, mint édesanyák, édesapák és gyermekek és különböző helyzetben lévők, hanem amikor Jézus megáll a parton, akkor leszünk gyülekezetté. amikor megszólít. A hajóban lévő gyülekezetet, kis gyülekezetet, vagy a templomban lévő gyülekezetet, akik egyébként visszatérnénk, nagyon gyorsan visszatérnénk a magunk mindennapi tevékenységéhez, elfelejtve, magunk mögött hagyva a szép élményeket is, ha Jézus nem szólítana meg. De hát megszólít, és ebben van a kegyelem. Ebben van az Isten tisztelet, hogy ő szól. És milyen érdekes kérdést tesz fel. Rákérdez arra, ami miatt ők küszködtek. Nincs valami ennivalótok? Rátapint arra, hogy nincs. A halászokká lett tanítványok válasza így hangzik. Nincs. Hiába küszködtek egész éjszaka. Hiába voltak 3 évig együtt Jézussal. Hiába látták és hallották azt, amit ő mondott és cselekedett. Hiába jövök református családból. Hiába jártak templomba a nagyszüleim, a szüleim. Hiába tudom még a KT kérdéseit. A válasz nincs. Amit keresünk, amiért küzdünk, nincs. És talán most össze lehetne foglalni azt a 3 dolgot, amit a Biblia is kiemel. Szeretet, remény, hit, békesség. Olyan sok mindenre mondhatnánk azt, hogy nincs. Elfogyott. Küzdünk, keressük, igyekszünk megtalálni, de nincs. Az ember olyan sokszor jut ebbe a helyzetbe. És testvéreim, az Isten tiszteletnek ez az első pontja, amikor megvalljuk Jézus előtt, megvalljuk az ő kérdésére, hogy nincs. Nincs itt az igaz ember, itt a bűnös ember van. Nincs itt a jó úton járó ember, itt a tévutakon járó ember van. Itt a szeretetet kereső, de olyan sokszor nem találó ember van. És ekkor jön a következő mondata Jézusnak. Vessétek ki a hálókat a hajó jobb oldalára. Ez a mondat meglepő is lehet, testvéreim. Nem azért meglepő, mert Jézusnak van egy egyszerű, hétköznapi életre vonatkozó üzenete, hanem azért meglepő, mert szerintem a tanítványok nem egyszer, az éjszaka során nem egyszer, nem is kétszer kivetették a hálót a jobb oldalra. Megpróbálták már ők ezt. Csak hogy az Isten tiszteletnek, a Jézusi megszólításnak az a lényege, hogy ő vezet az ő szavával. Olyan sokszor vagyunk úgy, hogy az életünk telik, nem is olyan messze a templomtól, nem olyan messze az Isten házától, és mégsem halljuk meg az Isten szavát. Egyszerű mondatokat mond, egyszerű dolgokat mond, az igében szól hozzánk, és mégis kikerüljük, vagy nem cselekedjük meg. Pedig ez az igei vezetés. Amikor mond egy egyszerű dolgot az igény keresztül, és hogyha cselekedjük, ha engedelmesek vagyunk, akkor tapasztaljuk meg a csodát. Gazdag ő, mondta a zsoltáros. János evangéliumában az is megvan írva, azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bővelkedő életünk legyen. Hát hogy akarja Jézus, hogy bővelkedő életünk legyen, ha nem mondja meg, hogy mit cselekedjünk, de megmondja a parton. Beleszól az életünkbe. Hova vessétek ki a hálót? Kinek bocsássatok meg? Hol keressetek? Mit cselekedjetek? És hirtelen már x-szer dobhatták a hálót, kivethették a hálót jobb oldalra, de ha Jézus szavára cselekszik meg, akkor annak van eredménye és következménye. Testvéreim, amit szól hozzánk Jézus, az igében, az ige vezetése által cselekedjük meg, és akkor tapasztalunk meg valamit. Amit a szeretett tanítvány mond felkiáltva, odaszólva Simon Péternek, az Úr az. Ekkor lehet Krisztus élmény. A Krisztus felismerésének az élménye. Amikor az Isten szavára, Jézus hozzánk szóló üzenetére engedelmességgel válaszolunk, és rádöbbenünk az életünk apró kis dolgaiban, hogy Isten itt van köztünk. Nincs messze. Egészen közel van. Egyébként a tanítványoktól 200 könyöknyire volt, az olyan 100 méterre lehetett. És így lesz ismét Isten élményük, Krisztus élményük a halászó tanítványoknak, amikor megcselekszik a Jézus Krisztusnak üzenetét és szavát. A gyülekezetet Jézus vezeti. A partról, mondhatnánk a másik partról, hozzánk szóló, egészen a mi élethelyzetünkbe üzenő Jézus vezeti. Cselekedjük meg, és lesz tapasztalatunk, Krisztus élményünk. És talán úgy megszólalhatunk mi is, mint a szeretett tanítvány, az Úr az. Az Úr van itt közöttünk. Ekkor lesz gyülekezetté a hajóban lévő közösség. De Jézus nem csak üzenetet küld a hajóba, nem csak azt mondja, hogy hol találhatunk meg, hol találhatjuk meg mindazt, amire szükségünk van, hanem ő vacsorát is készít. Pontosabban itt reggelit, hiszen reggel volt. És mikor a tanítványok kimennek a partra, Péter kisiet, úszva a tanítványok a hajót kievezik a partra, a hálót is kivonják a halakkal, akkor már kész van a parázson a kenyér és a hal. Elkészítette Jézus. És mit mond? Hozzatok abból a halból is, amit most fogtatok. Abból a 153 nagy halból. Nem tudjuk, mit jelent ez a 153-os szám. Megtelt a háló teljesen. Hát testvéreim, nekem az jutott eszembe erről a 153 halról, pontosabban abból a mondatból, amit Jézus itt a tanítványoknak odaszólt, az, amikor mi az úrvacsorát készítjük. Hát mi is ezt tesszük. A parókiáról behozzuk azt, ami az üvegben van, a bort, behozzuk a kenyeret, feltesszük az úrasztalára. Ők is odaadták Jézusnak a halakat, ő rátette a parázsra, és a végén azt olvassuk a történetnek, hogy Jézus fogta és adta. És a tanítványok nem kérdezték meg, hogy ki vagy te, mert tudták, hogy az Úr ő. Amikor az úrasztalához járulunk, vesszük a kenyeret, amit Jézus ad, meg a bort, amit ő ad, és tudjuk, a tanítványok tudják, hogy az Úr van itt közöttünk. Mert Jézus Úr, életben is, meg halálban is. Ő feltámadott. És íme így vezeti ezt a gyülekezetet. Az igéjével, amely üzen, és a sákramentummal, amiben kézzel foghatóan vehetjük át, amit ő ad. És mindkettőben egy üzenet van. Ő az Úr. Mi pedig az ő tanítványai. Testvéreim, így jelent meg harmadszor is Jézus Krisztus a tanítványoknak. De én azt is mondhatom, hogy így jelenik meg azóta is a tanítványoknak. Oda szól hozzánk. Mit van? Majd üzenetet kül, hol találhatjuk meg azt, amire szükségünk van. Add Krisztus tapasztalást, és magához hív az úrasztalához, hogy mindannyian együtt tapasztaljuk meg. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Milyen jó, hogy ez az Úr ma is itt van közöttünk, egészen közel. Ámen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te figyelsz a tanítványokra, azokra, akik talán visszamentek az élet forgatagába. Akik egy ideig jártak a templomba, egy ideig konfirmációra jártak, egy ideig eljöttek az ünnepet megünnepelni, de olyan gyorsan visszazökkentek az élet régi kerékvágásába. Urunk, köszönjük, hogy Te ezekhez is szólsz. Ezekhez is szólni akarsz. Talán úgy felénk, mint feléjük is felteszed a kérdést. Mi van a hálótokban? Megszégyenülve kell megvallanunk, Urunk, hogy semmi. Azt hiszük, hogy sok mindenünk van, de igazából, ami az életünket gazdagítja, ami igazán értékes és fontos, nálad nélkül semmink nincs. Köszönjük Istenünk, hogy megszólítasz bennünket, bűnbánatra hívsz bennünket, nyomorúságunk és üres életünk felismerésére hívsz bennünket, de nem azért, hogy abban otthagy, hogy a nyomorúságban magunkra hagy, hanem azért, hogy megmond, hogy megmutasd, hogy kijelensz számunkra, hol találhatunk bővelkedő életet. A neked engedelmes életben, a hozzád hűséges életben. Köszönjük Istenünk, hogy így hallgathatunk rád, így engedelmeskedhetünk a Te szavannak, és így döbbenhetünk rá mi is kegyelmedből, hogy itt vagy közöttünk, hogy az Úr van itt, és Te vezeted a mi életünket. Te tudod igazán gazdaggá tenni, meggazdagítani lelkileg mindannyiunk életét, kicsiknek is és nagyoknak is, megfáradt időseknek vagy életerős fiataloknak az életét is. Köszönjük, Urunk, az igei vezetést, az ígét, az örökkévaló ígét, a Szentírást, és köszönjük az úrvacsorai közösséget is, ahol tőled vehetjük el, amit az úrasztalára teszünk. Te adod azt nekünk, hogy azzal tápláld a mi lelkünket az örök életre. Köszönjük, hogy azóta is így jelensz meg a tanítványoknak, nekünk, bűnösöknek is, hogy táplálj és vezess az örök élet útján. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegeinkért. Azokért a betegekért, akik talán otthon vannak, megfáradva, ágyhoz kötve, gyógyulást várva. Legfőbb orvosunk, gyógyítsd a betegeinket. Imádkozunk hozzád a kórházi ágyon fekvőkért is, a sebeket hordozókért. Helyezd a sebekre, a beteg helyekre a Te gyógyító kezedet. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyászolókért, akiket a halál elválasztott szeretett kedvesüktől. Urunk, vigasztalj azzal a vigasztalással, amely onnan felülről jön, az örök élet szavával. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekeinkért, a fiatalokért, az útkeresőkért, konfirmációra járókért, a lekonfirmáltakért. Segíts meg őket is, és add, hogy ne csak a tanítással, hanem veled is találkozzanak, életük Urával. Kérünk és imádkozunk az Anyaszentegyházért. Add, hogy az Anyaszentegyháznak is ez a központi üzenet legyen a legfontosabb, veled találkozni és benned megerősödni. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, megváltónkért és a mi bűneinknek megbocsátójáért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót, ami Urunk szereti. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.